Több mint 1,5 milliárd forintnyi kötbér megfizetésére köteleztek 10 táplőszolgáltató céget hibás számlázás miatt. Holnap kezdés október 14-ig gyűjti az aláírásokat az RMDS a régiókról szóló népszavazáshoz. Büszkeségeink: Hungarikum lett a csabai kolbász, a hízott liba, a tokai aszú és a béres csepp. A Híradót látják, jó estét kívánok! Több mint 1,5 milliárd forintos kötbért szabtak ki 10 távhőszolgáltatóra hibás számlázás miatt. Németh Szilárd, a Fidesz rezsicsökkentésért felelős képviselője azt mondta, az új szabályozás hatályba lépése óta több mint 55 000 számla akadt fenn a rostán. A cégeknek a fellebbezési határidő lejárta után 15 napon belül kell kötbért fizetniük a fogyasztóknak. A fideszes politikus hangsúlyozta, minden egyes érintett család 10 000 forintot fog kapni.
Eddig kötbérezni kizárólag a szolgáltatók tudtak. Tehát a fogyasztók kötbérrel nem is tudtak élni. A rezsitörvénynek köszönhetően most megtörtént az első kötbérezés, és én azt gondolom, hogy ez elég komoly füles, elég komoly felhívás a cégek részére.
Befagyasztaná a lakosság, illetve a kisvállalkozások rezsiköltségét a brit munkáspárt. Vezetőjük Ed Miliband a párt éves konferenciáján beszélt arról, hogy ha kormányra kerülnek, akkor 2015-től legalább 20 hónapra befagyasztják az áram és gázárakat. A munkáspárti politikus úgy fogalmazott, tudja, hogy ez nem fog tetszeni a szolgáltatóknak, de megítélése szerint az energiacégek már túl hosszú ideje számláznak az indokoltnál többet. Az egyik ismert londoni közgazdász szerint a munkáspárt a magyarországi példát követi, amikor alacsonyan próbálja tartani az energiaárakat. A bejelentés után nyilatkozott háború robbant ki a cégek és a munkáspárti politikusok között. A kormány elkötelezett azon cégek támogatásában, amelyek szolgáltató központot szeretnének Magyarországra hozni, mondta Szijjártó Péter egy szakmai konferencián. A külügyi és külgazdasági államtitkár közölte, ma a csaknem 80 magyarországi központban 30 000 dolgoznak, háromszor többen, mint 3 éve. Az államtitkár kijelentette, ez annak köszönhető, hogy több nyelvet beszélő, piacképes diplomával rendelkező fiatalokat találnak itt azok a cégek, amelyek Magyarországról látnák el a világ számos nagyvállalatát szakmai tanácsokkal, telefonos ügyfélszolgálattal vagy éppen informatikai háttérrel. A Jobbik elnöke szerint a kormánynak javítania kell a munkahelyek minőségét. Vona Gábor azt mondta, a legtöbb embert foglalkoztató multinacionális cégek az olcsó munkaerőre épülnek, és kritizálható körülmények között foglalkoztatják a munkavállalókat. Az ellenzéki politikus ezért azt kéri a kormánytól, a cégekkel olyan stratégiai megállapodást kössön, amely kiköti, hogy ugyanazért a munkáért a magyar munkavállalók fizetése legalább a nyugat-európai társaik bérének 80%-át érje el.
Amennyiben a Jobbik kormányra kerül, 2014 és 18 közötti ciklusban ezt a célt fogja kitűzni, ezt a célt szeretné elérni, hogy fölzárkózzunk ne csak árakban az Európai Unióhoz, hanem végre most már a bérekben is megjelenjen az európaiságunk.
Az MSZP szóvivője szerint Farkas Flórián az országos roma önkormányzat vezetőjeként elárulta a népét, mert egy olyan kormány támogat, amely pénzt vett el a legszegényebbektől. Nyakó István úgy fogalmazott, a kormány 4 év alatt a legszegényebbeket 300 000 forinttól, a közfoglalkoztatottakat pedig 600 000 forinttól fosztotta meg. A szocialista képviselő ismertette pártja javaslatcsomagját is.
Igazságos közteherviselést. A másik, a munkatörvénykönyve újra a dolgozókat védje. A harmadik, helyezzék vissza a közmunkásokat a munkatörvénykönyve alá. A negyedik, ha nincs más munkahely, egy családból egy ember egész éven át dolgozhasson. Következő, minimálbérért dolgozhasson.
A Fidesz szerint a szocialisták árulták el a cigányságot. Közleményükben úgy fogalmaznak, a Gyurcsány-Bajnai kormányzás alatt lenyúlták a cigányság felzárkóztatására kapott pénzeket. Így semmilyen eredményt nem értek el a cigányság ügyében. Hangsúlyozzák, a jelenlegi kormány az MSZP-vel ellentétben nem segét és uzsorát, hanem munkát és fizetést kínál a romáknak, amely az egyetlen kiút a nyomorból. Magyarország felelősséget vállal a határon túli magyar közösségekért, de nem kérdőjelezi meg azoknak az országoknak a felelősségét a jólétükért és a jogaik gyakorlásáért, amelyben élnek. Mondta Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a ma kezdődött budapesti diaszpóra konferencián. A kétnapos rendezvényen a szórványban élő népcsoportok helyzetéről tanácskoznak. Az első napon előadást tartott Románia, Izrael és Írország nagykövete is.
A magyar kormány célja, hogy erősítse a bizalmat az anyaország és a diaszpóra között, és éreztesse a szórványban élőkkel, hogy ők is részei a magyar nemzetnek, fogalmazott Répás Zsuzsanna. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár emlékeztetett, hogy több intézkedéssel és programmal igyekeznek segíteni, hogy a külföldön élők megőrizhessék nemzeti identitásukat és kultúrájukat. Példának említette az egyszerűsített honosítási eljárást és a magyar diaszpóra tanácsot, amelynek segítség együttműködhetnek a világ minden részén lévő magyar szervezetekkel. Kevin Downing ír nagykövet előadásában arról szólt, egyes adatok szerint majdnem 70 millió ír él az anyaországon kívül, így hatalmas ír diaszpóra jött létre több helyen a világon. Bár a közösségek nagyrészt asszimilálódtak, közben újak is létrejöttek, például Ázsiában. Az ír kormány felismerte, hogy mindez felbecsülhetetlen erőforrást jelent, ezért erősíti kapcsolatát ezekkel a közösségekkel, és a diaszpóra több szervezetét is támogatja. Ilan Mor, Izrael nagykövete azt emelte ki, országa és a zsidó diaszpóra kapcsolatainak alapja a felelősség és a partnerség. Alexandru Viktor Mikula, román nagykövet pedig azt mondta, országának az a feladata, hogy a külföldön élő románok érdekeinek védelme mellett felelősséget viseljen a határain belül élő kisebbségekért is. Magyarország felelősséget vállal a külföldön élő magyar közösségekért, de nem kérdőjelezi meg azoknak az országoknak a felelősségét a jólétükért és jogaik gyakorlásáért, amelyben élnek, jelentette ki Németh Zsolt. A külügyminisztérium államtitkára hozzátette, az országok kapcsolata a kisebbségek tekintetében a nemzetközi előírások alapján kiegyensúlyozott. Németh Zsolt hangsúlyozta azt is, Magyarország nem a nemzetállamon belül akarja egyesíteni a nemzetet.
Az egyszerűsített honosításért felelős miniszteri biztos szerint nincs konkrétum az egyszerűsített honosítást támadó írások között. Vecsey Tamás elmondta, az utóbbi időben több negatív hír is megjelent, elsősorban a külföldi médiumokban az egyszerűsített honosításról. Szerinte ezek mögött helyi politikai motiváció is állhat. A biztos szólt arról is, hogy eddig több mint 510 ezeren igényelték a magyar állampolgárságot, és mintegy 430 ezeren már le is tették az esküt.
Ma már azt hiszem magától értetődő dolog, hogy aki magyar származású igazolja a törvényi feltételeket, a felmenők magyar állampolgárságát, és beszél magyar nyelven, és meg akarja szerezni a magyar állampolgárságot, és esetleg nincs valami kizáró ok, tehát közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági típusú kizáró ok, akkor megszerezhesse a magyar állampolgárságot.
Csütörtökön megkezdi az aláírásgyűjtést a régiókról szóló népszavazáshoz az RMDS. Sepsiszentgyörgyön Tamás Sándor megyei elnök elsőként írta alá a kérdőívet. Október 14-ig gyűjtik az aláírásokat, és a megyei önkormányzatok november 14-én határozhatnának a népszavazások kiírásáról. A referendumokat a tervek szerint december 8-án tartanák. A párciumi Bihar, Szatmár és Szilágy megyében a kérdés a Nagyvárad központú régióra, a székelyföldi Kovászna, Hargita és Maros megyében pedig a Marosvásárhely központú régióra vonatkozna.
Azt célozza, hogy a három megye egy fejlesztési régióhoz tartozzon, amely nyilván előfeltétele, előszobája kell legyen a majdani Székelyföldnek. Tehát egy aláírás kérünk most az emberektől Székelyföld jövőjéért, és majd egy igent kérünk a népszavazáson Székelyföld jövőjéért.
Helyszíni szemlét tartott a Verespataki beruházást vizsgáló parlamenti bizottság elnöke. Dariusz Válczor találkozott a bányanyítást tervező cég képviselőivel is. A szenátor a sajtónak azt mondta, most csak azért jött, hogy tájékozódjon a kialakult helyzetről. Korodi Attila, a bizottság RMDSZ-es tagja szerint a testület döntésére mindenképpen hatással lesz majd a Verespataki terep szemle.
De azért a szubjektív hatásom, mert valós az itteni szociál helyzet. Tehát ezt nem lehet leírni az asztalról, ez valós. Viszont ugye a kérdés az, hogyha politikai döntés kell hozzá lennek az ügynek a mentén, hogy vajon ez a végleges megoldás. Most ebben ne azért a parlamentben elkezdődtek a viták, és elég árnyaltak voltak. Rengeteg olyan kérdés, mert a miniszterek fele, amelyekre a miniszterek nem számítanak. Ez én azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy ez nyomokat fog hagyni ez a látogatás a kollégákban, de én remélem azt, hogy azért az állami intézmények olyan helyzetben lesznek, hogy a megbogarászással kinyitják azokat a szelencéket, amelyekben el vannak rejtve az ügynek a részletei.
A magyar gazdák helyzetével ismerkedett Berek Szászon, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára. Budai Gyula egy gazdafórumon arról beszélt, hogy már vannak kézzelfogható eredményei. A magyar kormány 2-3 éve elkezdett külhoni magyar gazdákat segítő támogatás politikájának. Ennek lényege, hogy a magyar szakemberek segítenek kiválasztani a megfelelő technológiát.
Azokat az embereket kell segíteni, akik valóban akarnak tovább lépni, akik valóban akarnak gazdálkodni, és az, hogy egy-egy térségből, akár innen Kárpátaljáról, nem is olyan rég Csongrádon járt 45 gazdálkodó, és az ottani kertészeteket tekintették meg, és már azokat a fontos szakmai ismérveket átvéve már termesztenek uborkát, paradicsomot.
Elvenni a volt állambiztonsági titkosszolgálat tisztjeinek máig folyósított szolgálati nyugdíj kiegészítését a Nemzeti Emlékezet Intézete Szlovákiában. A hivatal azt kezdeményezte, hogy az így megtakarított összeget fordítsák inkább az egykori politikai foglyok kárpótlására.
Durai Miklós 1979-ben részt vesz a Bibó emlékkönyv meg.
Durai Miklós felvidéki magyar közírót éveken keresztül megfigyelte az állambiztonság. Egy a Duna TV-nek készült filmben is vallott erről.
Ha az ember nem akart disszidálni nyugatra, akkor egyetlen lehetőség volt, hogy annak a tudatában élje le az életét, hogy ez sohasem fog megváltozni.
A rendszerváltozás után sem járt kárpótlás a megfigyelteknek Szlovákiában. A titkosszolgálat egykori tisztjei azonban szolgálati nyugdíjat kapnak. Ezen változtatna most a Nemzeti Emlékezet Intézete. Szükséges lenne, hogy azok az emberek, akik egykor szenvedtek a szabadságért és demokráciáért, jóvátételt kapjanak. Ezért javaslatot nyújtottunk be a parlamentnek, hogy ezek a politikai foglyok kárpótlásban részesüljenek. A titkosszolgálat egykori tisztjeitől viszont elvegyék a nyugdíj kiegészítést, mondja az intézet igazgatója. A Nemzeti Emlékezet Intézet vezetője abban bízik. A többségi Smer frakció törvényt alkot az ügy rendezése érdekében. Foglalkozni fogunk a javaslattal. Beszélnem kell az ügyről a házelnök úrral, akinél információim szerint éppen az egykori politikai foglyok küldöttsége járt. Kérdés, hogy miben állapodtak meg. A lényeg, hogy jól előkészítsük a törvényt, és igazságos döntés szülessen, mondja a Smer frakció vezetője. A parlament jobboldali ellenzéke bízik abban, hogy több mint 20 év után az ügyet rendezni fogja a parlament.
Környező országok már ilyen lépést megtettek, úgyhogy Magyarország, Lengyelország, vagy már sok évvel ezelőtt Németország, nagyon ideje van, hogy ebbe Szlovákia is lépjen.
Az egykori Csehszlovákiában 1989-ben több mint 12 000 ügynököt tartottak nyilván. Ebből 1700-an lehetnek a szlovák titkos ügynökök.
Szerbiában egyre többen vásárolnak részletfizetéssel, de míg korábban elsősorban bútort, műszaki járut vagy háztartási gépeket vásároltak kamatmentes hitelre, addig manapság már alapvető élelmiszereket is. Az úgynevezett lakossági csekkek, vagyis a több hónapra elhalasztott kamatmentes törlesztés a 90-es évek délszláv háborúi idején volt elterjedt Szerbiában. Később azonban gyakorlatilag eltűnt ez a fizetési lehetőség egészen a gazdasági válság kezdetéig.
A folyamatosan romló életszínvonal miatt egyre többen vásárolnak részletfizetéssel Szerbiában. Sokan csak így jutnak hozzá az alapvető élelmiszerekhez. Jól jön ez a lehetőség, főleg amikor elfogy a pénzem és a konyha is üres, mondja ez a nő. A kereskedők is folyamatosan alkalmazkodnak a kialakult helyzethez. Míg korábban legfeljebb egy hónapig adtak hitelt, manapság már akár egy évig is el lehet halasztani a fizetést az üzletekben. Az elmúlt 5 évben 1/5-ére csökkent a készpénzzel való fizetés, így kénytelenek vagyunk akár több hónapig is hitelezni vásárlóinknak, mondta az üzletlánc szóvivője. Elemzők szerint Szerbia gazdaságának mély repülését tükrözi, hogy míg korábban elsősorban bútort, műszaki árut vagy háztartást háztartási gépeket vásároltak a kamatmentes hitelre, addig manapság már alapvető élelmiszereket is. Közgazdász szemszögből jónak tartom, mert segít a lakosságnak a válságos időket átélni. Viszont megindult egyfajta körbetartozás is, mert az üzletláncok úgy hitelezik a vásárlókat, hogy közben késve fizetnek a beszállítóknak, mondta a közgazdász. Az úgynevezett lakossági csekkek, vagyis a több hónapra elhalasztott kamatmentes törlesztés a 90-es évek délszláv háború idején élték fénykorukat Szerbiában. Az elmúlt évtizedben azonban gyakorlatilag eltűnt az üzletekből ez a fizetési lehetőség, egészen a gazdasági válság kezdetéig.
Tovább emelkedett a pakisztáni földrengés áldozatainak száma. Az eddigi adatok szerint csaknem 328 ember halt meg az erős, 7,8-es erősségű földmozgásban, amely egyébként egy gyéren lakott hegyvidéki területen történt helyi idő szerint tegnap délután. A sérültek száma meghaladja a 340-et. A hadsereg több száz katonát vezényelt a helyszínre, orvosokkal és mentési szakértőkkel együtt, illetve helikoptereket küldött és sátrakat, élelmet juttatnak el a bajba jutottaknak. Megkezdődött a két eltűnt áldozat holttestének keresése a Costa Concordián. Az elsőjét óceániáró belsejének átkutatása még két hétig tart. Közben a bíróság újabb műszaki vizsgálatot rendelt el a hajóroncson, és októberre napolta el a hajó volt kapitányának perét. A hétfői tárgyalási napon Francesco Schettino az indonéz kormányost vádolta a szerencsétlenségért, mert szerinte ő nem követte utasításait. Több mint 1 milliárd ember nem jut tiszta ivóvízhez a földön. A kutatók szerint ez a szám drasztikusan megnőhet a következő évtizedekben. Éppen ezért a világ vízkészletének megőrzése és az egészséges ivóvíz biztosítása lesz a legfőbb témája a vízvilág találkozónak, amelyet október elején tartanak Budapesten. A rendezvényen részt vesz többek között Ban Ki-moon, ENSZ főtitkár és Catherine Ashton, az Európai Bizottság alelnöke is. A négynapos konferencia fővédnöke Áder János köztársasági elnök. A mozgás és az egészséges életmód fontosságára hívja fel a figyelmet az egészségügyért felelős államtitkárság több budapesti aluljáróban. Arra kérik az embereket, hogy ne a mozgó lépcsőn, hanem gyalog menjenek fel a felszínre. Szócska Miklós államtitkár szerint már ilyen kis dolgokkal is lehet tenni valamit az egészségesebb életért.
Szívalakú stresszlabdát adtak az egészségkommunikációs központ munkatársai a Battyány téri aluljáró mozgó lépcsőjénél az arrajáróknak. Aki pedig megfogadta a tanácsukat és gyalog ment fel, egy jelképes matrica kitüntetést is kapott.
Lépcsőzni az én lábammal, de azért mégiscsak megtettem.
Volt, hogy egy egész óvodás csoport választotta a hagyományos lépcsőzést. A mozgás fontosságával már ők is tisztában vannak.
Focizunk, kirándulunk. Mozgunk, bicajozunk.
Az egészségügyért felelős államtitkárság akciója a vasárnapi Szívünk napja programjaihoz kapcsolódik. Szócska Miklós államtitkár azt mondta, a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozások 90%-a az életmódból fakad, ezért is fontos minél többet mozogni.
Több apró trükk van, amit a mindennapi életünk során bevethetünk. Mozgó lépcső helyett választhatjuk a lépcsőt. Én, hogyha más hivatalba megyek, akkor ott mindig a lépcsőt választom, akár a 7. emeletre kell menjek. Azt tudjuk tenni, hogy leszállunk egy megállóval a célállomás előtt, és gyalog tesszük meg az utolsó megállót.
A mozgás mellett szintén fontos, hogy az emberek egészséges ételeket egyenek, és leszokjanak a dohányzásról.
A csabai kolbász, a tokai asszú, a béres csepp és a hízott libából előállított termékek is bekerültek a Magyar Hungarikumok gyűjteményébe, amely már 20 tagúra bővült. Ezeket a termékeket egy kifejezetten erre a célra létrehozott speciális emblémával is ellátják, ezzel is megkönnyítve a beazonosítást. A bizottság a győztes grafikát 370 pályamű közül választotta ki.
Tetszenek látni, ahogy vágom, gyönyörű a meccés felülete.
Ebben a Békés Csabai húsboltban a legkelendőbb áruk egyike a csabai kolbász, de különleges fűszerezése miatt az egész országban keresik. Ez az egyik új hungarikum.
Jó bukéja van, jó íze van, tehát ilyesmi. A nemes jó anyagból van csinálva.
Nagyon szépek, harmonikusak, és igazán finom savai vannak a tokai asszonak.
A tokai történelmi borvidék már eddig is hungarikumnak számított, de most maga a tokai aszú is felkerült a listára. És a béres csepp, valamint a hízott libából előállított termékek is hungarikumnak számítanak mostantól.
Egyrészt az országi mást is képesek építeni, erősíteni, másrészt azt hiszem, hogy a nemzeti tudat, öntudat építése szempontjából kulcsfontosságú, hogy legyenek olyan értékek körülöttünk, amire mi mindnyájan tudunk büszkék lenni.
370 pályamű közül már kiválasztották azt az emblémát is, ami ezentúl a hungarikumok hivatalos védjegye lesz. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter ma reggel című műsorban azt mondta, a győztes grafika jelképezi a magyarság Kárpát-medencében eltöltött 1100 évét.
Én szerintem jelképértékű lesz, hogy Székesfehérváron, Szent István évében egy ilyen védjegy mellett kötelezte el magát a Hungarikum Bizottság.
A különleges gyűjtemény eddig 16 tagot számlált, szerepel rajta többek között a pálinka, a matyó népművészet, a solymászat, de Budapest egyes részei is. A tervek szerint a lista tovább bővülhet, és a közeljövőben olyan nemzeti értékek lehetnek hungarikumok, mint a Magyar Operett, a Fröccs vagy Puskás Ferenc életműve.
Javában készülődnek a települések, a közmédia egész hétvégés Itthon vagy Magyarország szeretlek elnevezésű rendezvény sorozatára. Szent Mihály napja alkalmából több mint 1300 település kínál különleges programokat. Ópuszta szeremben tudósítunk, Maja Lilla. Szervusz! Ott mivel várják a látogatókat a hétvégén?
Szervusz, jó estét kívánok! Rengeteg program lesz itt Ópusztaszeren, a Nemzeti Történeti Emlékparkban. Ez a helyszín ki sem maradhatna, hiszen Ópusztaszert a magyarság bölcsőjeként is szokták emlegetni. Délelőtt 10 órakor kezdődik majd a rendezvény, elsőként egy Szent Mihály napi hagyományt, a juhok behajtását elevenítik majd fel. De lesznek majd lovas bemutatók, honfoglaláskori lovas szokásokkal is meg lehet ismerkedni, és akár a lópatkolást is meg lehet majd tanulni. És hogyha már ősz, akkor természetesen lesz szüret, lesz kukoricamorzsolás, és ami itt Szeged környékén elengedhetetlen, a fűszerpaprikának a feldolgozásával is meg lehet majd ismerkedni. Természetesen innen Ópusztaszerről is kerül majd étel a magyarok asztalára, méghozzá pirinéni hagyományos kemencében sült kenyere, este pedig a hagyományos Szent Mihály napi tűz is fellobban majd.
Lilla, köszönjük szépen! Az Itthon vagy Magyarország szeretlek című rendezvény sorozatról a közmédia 5 csatornája összesen 20 órás műsorfolyamban számol be a hétvégén, ha tehetik, tartsanak velünk, vagy a helyszínen, vagy a képernyő előtt. Kedves nézőink, a híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, fél hétkor pedig kezdődik a közbeszéd. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!